Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Szeretnék igét olvasni, amelyet megtalálunk a korintusbeliekhez írt Páli levél, első levél, 12. részében. Keressük ki Bibliánkból Pál apostol korintusbeliekhez írt első levelének a 12. részét, és a 12-es verstől elkezdve fogom olvasni Isten igéjét, amelyet fennállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostol korintusbeliekhez írt első levelének 12. részéből olvasom a 12. verssel elkezdve az igét. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való, é azért. És ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való, é azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy viszont a fej a lábaknak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Ámen. Köszönjük, édesatyám, az Úr Jézus nevében ezeket a drága igéket, amely valóság, megáll. Köszönjük, Úr Jézus, a te testedet, amely tökéletes. Még akkor is, hogyha szembesülünk fájdalmakkal, szomorúságokkal, ugyanakkor örömökkel is, szeretnénk megérteni valami többet abból a titokból, Uram, amiről itt olvastunk. Szeretnénk látni azt, hogy nekünk hol jelölted ki a helyünket, és azt is, hogy mint tagjai a testnek jól funkcionálunk-e. Kérünk, nyisd rá a szemünket, véred érdeméért, add meg azt a kegyelmet, hogy ne süket és vakhallgatók legyünk, hanem mint akik megértjük a te igédet, és nem vagyunk feledékeny hallgatók, hanem ahhoz igazítjuk életünket a te dicsőségedre. Jézus Krisztus vére érdemért, hallgassál meg, édesatyám. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A Krisztus testéről szeretnék beszélni, a gyülekezetről. Ahogy egy családba egy gyermek normális esetben születés útján kerül be, ugyanúgy a hívők gyülekezetébe is születés útján kerül be egy ember. Így kerül be egy tag, egy új tag a gyülekezetbe. Na nem olyan értelemben születés útján, hogy van egy hívő szülőpáros, és akkor születik egy gyermekük, és akkor az természetes, ugye, hogy a gyülekezet tagjává válik, mert eléri azt a kort, hogy be kell meríteni, mert szokták mondani, és nagyon helyesen, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Hát amikor azt olvassuk ebbe a felolvasott szakaszba, hogy egy lélekkel itattattunk meg, és Isten helyezte el az ő jó tetszése szerint a tagokat a Krisztus testébe, ez így történik. Hallottuk a feleségem bizonyságtételét, és jó, hogy már akkor nekem erről nem kell beszélni, mert ő nagyon világosan elmondta azt, hogy be lehet kerülni egy látható gyülekezeti közösségbe más úton is. Őt is bemerítették 13 évesen, egyébként én is akkor merítkeztem be 13 évesen, és a gyülekezetnek tagjává váltam. Az volt a különbség kettőnk közül, hogy ő még nem volt újjászületett hívő, mert még nem született bele az Isten családjába, a Krisztus testébe, nem lett beoltva egy látható gyülekezetbe, közösségbe, bekerült, tagsággal bírt, de az Isten gyülekezetének, a nagybetűs gyülekezetnek, amely az eklézia, amely a Krisztus teste, annak még nem volt tagja. Szerették volna vele sokan elhitetni. És aztán 18 éves korára megértette, hogy mi a híja ennek. Tehát most én arról a családról szeretnék beszélni, arról a testről, amely a nagybetűs gyülekezet, és most nem a Békés Csabai baptista gyülekezetről beszélek, még csak nem is a Berettyóújfaluiról, nem is baptista gyülekezetről beszélek, mert azt szoktam mondani, hogy Isten igéjébe, amikor azt olvassuk, hogy gyülekezet, akkor az eredeti görög szöveg két kifejezést alkalmaz. Az egyik az eklézios, ez a szó, eklézia még mi is szoktuk mondani, a nagybetűs eklézia, gyülekezet. Ez a Krisztus teste, erről beszélünk, ez van az alapigényben. És a másik pedig, amit megemlít a görög eredeti szöveg, az pedig a zsinagógosz, a zsinagóga. Na ez az a látható gyülekezet, amelyik most itt is van ebbe a terembe. A látható gyülekezetnek optimális esetben minden egyes tagja az eklézia tagja is, vagyis Krisztus testének a tagja. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen gyülekezet a világon. Biztos volt, meg lehet, hogy van. Én megmondom őszintén, még nem láttam ilyen gyülekezetet. Mindig voltak olyan földi közösségek, ilyen-olyan vallásfelekezet gyülekezetei, akikben voltak olyan tagok, amelyben voltak olyan tagok, akik a Krisztus testének is tagjai, és tagjai rész szerint, ahogy olvastuk az alapigénkbe, és voltak olyanok is, akik valahogy örökölve, családi alapon, dinasztriákon keresztül bekerültek a közösségbe, de nem a Krisztus testének a tagjai. A kérdés az ugye ilyenkor, hogy hát honnan lehet azt megtudni, hogy valaki csak a zsinagógának tagja, és a Krisztus testébe nem oltatott be. Nincs élő hite, nincs újjászületése. És ki az, akinek már van, akinél ez megtörtént? Hát, úgy tudnám ezt nagyon röviden, ezt a kérdést megválaszolni, itt van az alapigénkben, hogy az a személy, az a gyülekezeti tag, most gondolhatunk a saját gyülekezetünkre, aki belebetegszik akkor, amikor látja az ő testvérét hűtlenkedni, elesni, beteg módon szenvedni, testi, lelki, alapvetően lelki betegségben sínylődni, belebetegszik a lelke, szenved az ő testvérével együtt, az nagy valószínűséggel a Krisztus testének a tagja, mert fáj neki az, ami a test másik tagjával van. Ha viszont egy másik gyülekezeti tag közömbösen szemléli mindezt, vagy hogy mondjak egy pozitív példát, van egy gyülekezeti tag, akinek öröme van, valami sikert ért el, növekedett a lelki életben, áldott megtapasztalása volt Krisztussal, és az a másik tud neki örülni, tiszta szívből, nem irigykedve, kifejezni az örömét, együtt örül az örülőkkel, valószínű, hogy a Krisztus testének is tagja az az illető, nem csak a zsinagógának. Ugye érthető röviden ez a különbség. Tehát vagy beleszülettem, és örömöt jelent, vagy fájdalmat a másik test szenvedése, vagy öröme, vagy teljesen közömbösen hagy. Ez sok mindent elárul. Na most beszéljünk az eklézsia tagjairól, ugye a Krisztus testének a tagjairól, akiket úgy mond Pál apostol itt a levelébe, úgy írja, hogy van, aki szem, van, aki fül, van, aki orr, kéz, láb, különféle tagjai a testnek. Ezek a tagok között is egy áldott munka zajlik, oda-vissza, egyik segíti a másikat, és azt lehet mondani, hogy alapvetően kétféle tag van a Krisztus testében, két fajta. Úgy nagy vonalakban lehet így általánosítani. Az egyik tagra az a jellemző, hogy nem találja a helyét. Nem találja a helyét a közösségbe. Nincs önbecsülése. Kisebb rendűségi érzésekkel küszködik. Úgy érzi, hogy rá sosincs szükség. Ő csak teher a közösségben. Őt senki észre nem veszi. Őt senki meg nem szólítja. Mellőzik. Nem találja a helyét a testben. Na, vannak ilyenek. Aztán vannak olyanok is, és az a másik csoport, akik pedig állandóan tetrekészek. Duzzadnak az önbecsüléstől. Tisztában vannak az adottságaikkal, az ajándékaikkal. Lehet, hogy nem kell őket bátorítani, hanem inkább mindig-mindig visszafogni őket. Hát, hogy miért ez a két csoport van az Isten gyülekezetében, a Krisztus testében? Persze lehet azt mondani, hogy a kettő között is vannak, de alapvetően ez jellemző, hol egyikre, hol másik tagra. Azt innen olvastam ki az alapigékből. Nézzük csak, testvérek. Azt mondja itt az apostol, hogy ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való. Hát az a testvér, akinek nincs önbecsülése, aki nem találja a helyét, azt mondja, hogy az a testvér az láb. Majd arról is lehet beszélni, egy kicsit fogok talán kitérni, hogy mit jelent ez. Minden hasonlat azért sántít, de azért ugye valljuk be őszintén, hogy mindig vannak olyan testvérek, akikre fölnézünk, akik az élen járnak, akiket jó hallgatni, akik annyiféle adottsággal meg vannak áldva az Istentől. És jön az egyik testvér, és azt mondja, hogy hát én hol vagyok ehhez a testvérhez? Hát szégyen, megszólalni sem merek. Hát nekem Isten miért nem adott ilyen ajándékokat, ilyen adottságokat? Én miért nem állhatok az élre? Én miért nem tudok így prédikálni? Miért nem tudok így énekelni? Miért nem tudok így lelki gondozni? Miért nem értek a gyerekek nyelvén? Vagy botfülem van, nem tudok zenélni. Elégedetlen magával a hívő, nem találja a helyét, és azt mondja, hogy mivel nem vagyok kéz, ezért én nem is vagyok a testből való. Hát azért nem a testből való ez a testvér. Dehogy is nem. Ugyan olyan szükség van rá, mint a kézre, ami szeretne lenni. De mivel ő láb, ezért nem tudta elfogadni. Tehát ezekről a testvérekről beszél, ezekről a tagokról. És ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valóé azért. Tehát az egyik csoport. Én nem tudom, te kedves testvérem, nem ismerem a gyülekezetet, egy némelyeket közülük, így könnyebb beszélni, ugye? Nem tudok személyeskedni, még ha akarnék se. Hát nem tudom, hogy kinek mi a gyengéje ebbe a gyülekezetbe, de azt tudja meg mindenki, aki itt az igét hallgatja, hogyha ebbe a csoportba tartozik, hogy nincs önbecsülése, akkor tanulja meg azt, hogy Isten soha nem a másikhoz mér téged. Soha nem a másikhoz mér téged, hanem önmagadhoz mér téged. Tudja azt Isten, hogy milyen ajándékokkal ruházott föl, és hogy önmagadhoz képest mennyit mozdultál el jó irányba, önmagadhoz képest milyen szinten álltál be a szolgálatba azokkal az ajándékokkal, amiket ő arra adott. Ezzel kapcsolatban beszélgettem valakivel, és elmondta, pontosan példálózva egy másik testvérnővel, ez egy testvérnő volt, hogy ő, ha látja ezt a testvérnőt, azt mondja, hogy ő sehol sincs hozzá képest. Hogy mennyire ég a szíve az Úrért ennek a testvérnőnek. Hogy milyen drága munkákra használhatta ezt a testvérnőt az Úr. És én azt mondtam neki, hogy nézd, ha hozzá viszonyítod magad, akkor igazad van. De én tudom azt, hogy az a testvérnő mennyit kapott az Úrtól, meg tudom azt, hogy te mennyit kaptál az Úrtól, és lehet, hogy ő sokkal látványosabban szolgál, de hidd el, hogy te többre jutottál, mint ő. Furcsa ez, ugye, így hallani? Isten nem egymáshoz mér bennünket, és balga dolog lenne az bárki részéről is, hogyha testvérhez, a testvérnőhöz igazítaná az életét. Tudjuk azt, hogy emberekben mindig csalódni fogunk, még testvérekbe is, még elöljárókba is, még pásztorokba is. Isten kegyelme az, ha magunkba csalódunk a legnagyobbat. De milyen jó, hogy az Úr Jézusba soha nem fogunk. Tehát, ugye látjuk azt, hogy az egyik csoport ezzel küszködik. Nem vagyok én jó semmire, de Istennek más a véleménye. Aztán a másik csoport, nézzük csak, nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem. Egy önbecsüléstől duzzadó testvér. Vagy bármelyik testrészt lehetne itt említeni. A fej a lábaknak, nem kelletek nékem. Testvérek, én tudom azt, hogy nem csak a baptista felekezetünk nyomorúsága, egyáltalán a hívő társadalom nyomorúsága az, hogy meghasonlások vannak gyülekezetekbe, bomlások, több részre szakadások, az utolsó idők jelei ezek. És tudjátok, hogy mi van mindig a háttérben? Vannak olyan testvérek, akik úgy érzik, hogy nincs rájuk szükség. Mert ez éreztetve van velük. Vagy vannak olyan testvérek, akik azt mondják, hogy X-re, Y-ra nincs szükségünk. És most erről szeretnék egy kicsit beszélni. Hogy tudja meg a gyülekezet, hogy a Krisztus testében minden egyes tagra egyformán szükség van. És egy gyülekezet nagy kihívása az, egy helyi gyülekezet. És minden helyen Isten gondoskodott arról, hogy egy helyi gyülekezetben legyenek szemek, lábak, kezek, mindenféle Krisztus testének tagjai. Nem csodálatos ez? Van egy kicsi kis falu, és van egy 20 tagú kis gyülekezet. Vagy egy nagyobb város, és van egy 500 tagú, ott talán könnyebben elképzelhető. De lássuk meg azt, hogy Isten gondoskodik arról, hogy az ő helyi gyülekezetében megtalálható legyen a Krisztusnak a teste, és nem torzóként, hanem keze is legyen, lába is, füle is, orra is, szeme is. Ez Isten kegyelme, csodája. Egy gyülekezet kihívása az, hogy felismerje, hogy az Úr kit, mire rendelt, és ennek megfelelően karolják föl a testvéreket. Állítsák be a szolgálatba őket. Arról szeretnék beszélni a következőkben, hogy hogyan bosszulja meg magát az, amikor egy gyülekezet némely tagja úgy gondolja, hogy egyik másik testvérre talán nincs szükség tehertétel. Szeretnék egy-két bibliai példát hozni. Kezdem azzal, hogy Saul, Izrael első királya. Ismerjük a történetet, csak utalok rá, hogy eljutott egy olyan lelki állapotba, amikor azt mondta, hogy valakire nincs szükségem. Olyan szívesen kérdezném a gyülekezetet, hogy tudja-e ezt valaki, de most talán nem ilyen interaktív alkalom van. De emlékszünk jól ugye arra, amikor Sámuel azt mondta neki, hogy várjál 7 napig az áldozattal. Ismerjük a történetet, és Saul, miután legyőzték az amálekitákat, Saul vár 1 napot, vár 2 napot, Sámuel még sehol nincs, vár 3 napot, 4 napot, végig várja a 7 napot, Saul, és a 7. nap vége fele, amikor már elközelleg az esti áldozás ide, áldozat bemutatás ideje, azt mondja, hogy meg tudom én ezt csinálni magam is. Ismerős a történet, ugye? A 24. órában Saul, a király, az Isten felkentje, csődöt mond. Mi a bűne? Eljut oda, amiről a Pál apostol beszél, hogy azt mondja, hogy erre a szemre, mert tudjuk azt, hogy az ószövetségi prófétákat látóknak nevezték, ugye? Egy próféta látott, nem csupán vizuális, hanem az Isten kijelentésével tisztában volt, és közölte a nép felé. Ők voltak a látók. És azt mondja Saul, a király, a felkent, a nép vezére, hogy nincs szükség a testre, a szemre. Nincs szükség, mert én meg tudom csinálni magam is. Mi lett a következménye? Isten megfosztotta a királyságától. Mert azt mondja, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Az engedelmesség több az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. De mint a varázslás bűne, olyan az engedetlenség. És ezért Isten Sault megfosztotta a királyságától. Hogyan történik ez napjainkban, testvérek? Tudjuk azt, hogy minden hívőt, aki beleszületett az Isten családjába, Krisztus testvének tagjává vált, Isten tett királyokká és papokká. Másutt azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ugye el tudjuk fogadni ezen igék alapján, hogy minden egyes hívő, aki nem csupán egy vallásos maszlaggal lett fölnevelve, és egy vallásos mászt magára öltve éli az életét, hanem a Krisztus testének a tagja, és együtt lüktet a gyülekezettel, a Krisztus testével, királlyá tett Isten. Pappá tett Isten, hatalommal ruházott föl Isten. És testvérek, ez a hatalom egy-két nagyon jellegzetes módon tetten érhető. Ha neked, testvér, van hatalmad nemet mondani a bűnre, akkor te egy királyi papságnak vagy része. A Krisztus testének vagy a tagja. Ha van a hatalmadban, mert Isten erre adja a hatalmat, eldönteni, és foganatosítani, hogy úgy fogsz élni, ahogy hasznodra válik, mert minden szabad neked, de nem minden használ, és ami nem használ, arra nemet tudsz mondani, isteni hatalom munkálkodik az életedben, mert királyi papságnak vagy a tagja. És testvérek, visszatérve a sauli történetre, amikor Isten megfoszt valakit a hatalmától, milyen az? Az olyan hívővé válik, hogy elkezd vergődni. A bűnök ismét erőt vesznek az életükön, nem tud nemet mondani, amikor nemet kellene mondani, mert nincs hatalma, pedig lehetne, de Isten megfosztotta őt egy időre. Én átéltem ezt évekig. Hívő létemre beleestem abba, amire azt mondja Péter apostol, hogy akik szabadságra hívattatok el, álljatok meg a szabadságba, és ne kötelezzétek el magatokat ismét szolgaságnak igájával. És lám, vannak ma is a Krisztus testének olyan tagjai, akik lebetegedtek, használhatatlanok, szenved a gyülekezet miattuk, és éppen azért, mert azt gondolta magáról, hogy ő mindent tud. Ő mindent el tud végezni. XY testvére nincs szükség. Hát beállok a helyére. De az Isten nem téged állított oda, akkor vigyázz, mert Isten megfoszt attól a hatalomtól, amit egyébként adott ajándékba. Erre a sorsa jutott Saul. Aztán egy másik példát is hozok, szintén az Ószövetségből. Tudjuk azt, hogy van az Ószövetségben egy testvér hármas, Mirjám, Áron és Mózes. Na, ők testvérei voltak egymásnak, ugyanúgy, ahogy mi is egymásnak testvérei vagyunk. Csak mi a Krisztusban, ők meg vér szerint voltak testvérek. És nézzétek meg, testvéreim, hogy ez a testvér hármas olyan helyzetbe került, hogy a szó szoros értelmében megélték az ókorba azt, amiről itt Pál apostol beszél. Ugyanis tudjuk azt Mózesről, hogy Isten kiválasztotta arra, hogy népvezér legyen, és kivezesse a szolgaság házából az ő népét. De nem volt alkalmas Mózes arra, hogy beszéljen a néphez. Azt mondja, hogy nehéz ajkú vagyok én, Uram. Hogy vezethetném én ezt a népet? Tehát Mózes nem volt száj, ugye most ebbe az új szövetségi értelembe. Lehetett kéz, lehetett láb, nevezzük aminek, de hogy a szája az Áron volt, azt tudjuk az igéből. Az ő testvére tökéletesen kiegészítette Mózest. És Áron szólt a néphez. Mózes talán lehetett szem, elvette Istentől a látást, merre menjünk, mikor induljunk, mikor álljunk meg, hány embert küldjek a harcba, milyen törvényeket adjak a nép elé? Mózes elvette Isten kijelentéseit, ő volt a látó, a szem, és szüksége volt egy szájra, amelyik tolmácsolja mindazt a látást, amit Istentől vett. Nem lehetett őket egymástól elválasztani. És ott volt Mirjám is, aki egy bizonyos időben föllázadt Áronnal együtt. És tudjátok, hogy mi volt Mirjámnak a bűne, meg Áronnak a bűne? Az, hogy ők úgy gondolták, hogy nem csak Mózesnek szólt az Úr. Nehogy már többet gondoljon magáról Mózes, nekünk is szólt az Úr. Mondhatta volna Áron, hogy hát kit rendelt, kinek a házát papi szolgálatra Isten, ha nem az enyémet? Mondhatta volna Mirjám, hát ez az én öcsém nem annak köszönheti az életét egyáltalán, hogy amikor a Nílusra tették egy gyékény kosárba, akkor én kísértem a kosarat? Nem én hívtam észoptatós anyát hozzá? Hát nekem köszönheti az életét, és akkor ő rendelkezik itt? Milyen sokszor kísértenek hasonló gondolatok? Persze nem azokat a testvéreket, akiknek kicsi önbecsülésük van, és elhiszik egyszer-egyszer az ellenségnek a sugdosását, hogy te se erre se vagy jó, meg arra se vagy jó. Inkább azokat a testvéreket kísért, én is egy ilyen vagyok, akik néha azt gondoljuk, hogy olyan dolgok is ránk bízattak, amik nem a mi dolgunk. És mi lett a következménye annak, hogy azt mondta a láb, hogy nincs a kézre szükségem, most a példával élve. Azt mondja Mirjám és Áron, hogy nehogy már ő vezessen, mi is tudunk annyit. Leprások lettek. És ma is leprás lesz. Krisztus testének az a tagja szennyes lesz, beteg lesz, elkezd bomlani, tönkre menni és fertőzni. Aki azt gondolja magáról, hogy többre hivatott, mint ahol Isten látni akarja. És érdekes ugye megfigyelni, hogy aztán Isten könyörült Míriámon is, könyörült Áronon is. De mi előzte ezt meg? A bűnbánat. Azt mondja Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt, mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Kérlek, ne legyen olyan Míriám, mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből. Kiállta azért Mózes az Úrhoz mondván, Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt! Az Úr pedig mondta Mózesnek, ha csak az atya pökött volna is az ő orcájára, vagy nem kellene szégyenkeznie 7 napig? Rekesztessék ki 7 napig a táboron kívül, és azután hívassák vissza. Kirekeszteték azért Míriám a táboron kívül 7 napig, és a nép nem indul a tovább, míg vissza nem hívaték Míriám. Testvérek, súlyos következményei vannak annak, amikor valaki is azt gondolja egy testvéréről, hogy nincs rá szükség. Én nem tudom, hogy ennek a gyülekezetnek milyen szolgálati leosztásai vannak. Hogy ez a gyülekezet milyen szinten karolja föl azokat a testvéreket, akiket emelni kell. Lehet, hogy jól csinálja, akkor hálva legyen az Úrnak érte. Biztos, hogy van fejlődési lehetőség. Csak azt szeretném, hogyha lássuk, látnánk testvérek, hogy nagyon felelősek vagyunk egymásért. És amikor Bemerítő János eljött és elkezdett prédikálni és megtérésre hívni, akkor azt mondta, hogy minden hegy alászálljon és minden völgy fölemelkedjék. És alapvetően ezt a szolgálatot végezte Bemerítő János is. Rombolta azokat a magaslatokat, amelyek az Isten ismerete ellen emeltettek, a büszke, önmagát valamire tartó hívőket, úgynevezett farizeusokat megfette. Mert tudta azt, hogy magasról nem lehet beszélni az Istennel. Rombolta ezeket a halmokat. Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten elközelgő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne hivatkozzatok Ábrahámra, a ti atyáitokra, hogy hanyadik ősötök szolgálta már ilyen és ilyen gyülekezetbe az Urat. Ha meg nem tértek, meghaltok. És azt mondja az Isten igéje, hogy a völgyeket pedig emelni kell, tölteni a csüggett szívűeket, az elkeseredetteket, emelni, bátorítani, melléjük állni, beállítani a szolgálatba, megköszönni, ha tettek valamit, segíteni őket, szárnyakat fognak kapni. És testvérek, hogyha egy gyülekezet így működhet, akkor olyan gyönyörű sima lesz, bejárható lesz az út, Krisztusnak út készül. Elhiszitek? Ha a gyülekezet elhatározza azt, hogy a völgyeket föltölti, az elkeseredetteket felemeli, a bánkódókat bátorítja, és nem megoldja bennük a lelket, és a büszkéket, a magukat sokra tartókat pedig nyesegeti, visszavárja, alázatra segíti. Ha ezt a gyülekezet elhatározza, olyan út fog készülni a Krisztusnak, hogy ha nem tartunk külön sátoros evangelizációt, ide fognak jönni, megtérni a hitetlenek, akik nem ismerik az Urat. Ennek kell neki dőlni. Bemerítő János jól végezte ezt a szolgálatot. Tőle is tanulhatunk. De azzal fejezem be, testvéreim, hogy jól ismerjük az igét. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És aki magát megalázza, azt Isten felmagasztalja. De aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Gondolhatunk a délelőtti ige hirdetése is. Azt mondta nekem egy gyermek, mikor kimentünk innen, az Eszter történetéből hallottuk az ige hirdetést. Azt mondja egy gyermek, hogy az enyém közül, apuka, ez jó prédikáció volt. Igen, mondom, miért? Mert mindent értettem. Na hát én nem tudom, hogy sikerült-e úgy elmondani, testvéreim, hogy értsünk mindent, de Isten megmagyarázhatja azt is, amit én nem tudtam elmagyarázni. Tegye ő meg az ő lelke által. Amen.